hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
Népmesék, népdalok világába kalauzoljuk hagyományok éltetői című műsorunk mai adásának hallgatóit. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is, Gyarmati Dóra vagyok. A falusi környezet gyermekkori mesevilágából indulunk Buda Ilona népdalénekessel, az Óbudai Népzene Iskola tanárával. Elkísérjük gyűjtőkör útjaira Erdélybe, a Felvidékre, Kárpátaljára és Délvidékre, de beszélgetünk vele a tanítás öröméről is.
Én Felpécen születtem, illetve nem is Felpécen, hanem Felpécshez tartozó kicsi tízházból áll a pusztán, Halipusztán. Felpécen kereszteltek és ott anyakönyveztek, de én 1 éves voltam, amikor a szüleim beköltöztek Halipusztáról Gyömörére. Tehát nekem a földi emlékeim, a megtartó földi emlékeim azért ehhez a nagyon kedves kis faluhoz fűznek. És hogy milyen volt a világ és az élet ott Gyömörén, akkor én most már azt mondom, hogy ott milyen volt. Egy rendkívül hívő, katolikus, mélyen katolikus faluközösségben nőttem fel, családban és faluközösségben, és az egyházi ünnepeket tartozó szokások, azok még az én gyerekkoromban is nagyon elevenen és nagyon-nagyon éltek, tehát a karácsonyi pásztorjátékok, a mendikálás, felénk úgy hívták, 5 évesen kezdtem el mendikálni, de mondhatnám azt is a húsvéti passió éneklés, amit nem meghívott emberek, hanem a faluból egyszerű paraszt emberek, egyszerű munkás emberek énekeltek végig, és a pünkösd csodálatos virágszőnyege és a feltámadási körmenet gyönyörűséges lilium és jázmin illatú sátrai, amiknek az egyik sátrát mindig édesanyám és ott a szomszéd asszonyok készítették. Az ősznek a csodái, a tolfosztások, amik akkor még megvoltak, hiszen édesanyám is és a faluba nagyon-nagyon sokan libákat, kacsákat tartottak, és ezeket megmellesztették, és megtisztították, tehát megfosztották a tollat, és akkor ilyenkor összegyűltek az utcából barátnők, ismerősök, és akkor mi gyerekek ugye ott ültünk, hol az asztal alatt, hol erre, hol arra, és a füleink óriásiak voltak, mert mindenféle csodákat lehetett hallani, és ami még számomra nagyon-nagyon emlékezetes volt, akkor a kukoricát nem úgy törték, hogy rögtön a szárán letörték a kibontott kukoricafejet, hanem csak letörték a kukoricát, azt szekérrel hazavitték, bedobálták az istálóba, és akkor október vége felé az egy hatalmas élmény volt nekem is, hogy pici petróleum lámpák mellett ültünk fönn a kukorica tetején, és akkor az öregebbeknek szórtuk lefelé, ment a kukoricafosztás, és ott is történetek boszorkányokról, tündérekről, a faluban előfordult eseményekről, jós, rossz vélemények. Tehát ezek mind olyan meghatározó élmények voltak, azt hiszem, ami egy gyerek életébe, gyerek lelkébe nagyon-nagyon fontos és nagyon mély nyomokat hagynak. Úgyhogy amikor mi már szület idején úgy végigmentünk a falun, akkor lehetett látni, hallani, ahogy a hordókat tisztítják, és akkor szület után pedig mindenhol, minden udvarba a darálások, az illatok. Nekem a gyerekkoromból rengeteg illat köszön vissza, az istáló illat, ami illat volt és nem szag, amikor mentünk tejér, és ott vártuk, hogy megfejjék a tehenet a szomszédaink, ahonnan a tejet hordtuk. Szóval rengeteg olyan illat, ami ma is nagy örömmel tölt el, és nagyon boldog vagyok, hogy nekem egy ilyen kiegyensúlyozott és gyönyörű emlékekkel megtűzdel gyerekkoromból. Sajnálom a mai gyerekeket.
Akkor a népi kultúrába tulajdonképpen beleszületett.
Igen, mert édesanyám és édesapám is nagyon-nagyon szépen énekeltek. Édesanyámnak volt egy tündéri kis éneke, amivel mindig keltett bennünket. Esténként, mikor édesapám éjszakás volt, akkor ő is félt, egyedül volt a 2 gyerekkel, és félelmében énekelt, tehát úgy bátorítsa magát, meg bennünket is, hogy ne féljünk, és mindig a sparhelyben, tudom, pattogott a tűz, átölelt bennünket, és lefekvés előtt mindig énekelt, meg mesélt, úgyhogy mi mindig, majdnem minden este így aludtunk el, és énekkel ébresztett bennünket. Tehát az ének az egy olyan megszokott dolog volt, és ezt egész biztos, hogy otthonról hozta, mert édesanyám mesélte, hogy az én nagymamám őket ugyanígy, és édesapámnak is nagyon-nagyon szép hangja volt. Úgyhogy úgy tudott egy pohár bor mellett dalolni, akár egy egész estét, hogy nem ismételt meg éneket. Jó, hát ezekben voltak persze népdalok, nóták, minden, ő ezt nem tudta, hogy melyik nóta, melyik nép, de amit tetszett neki, azokat énekelte. Tehát volt a családban egy ilyenfajta indítatás. És a másik dolog pedig, hogy erre a rendkívüli érdeklődésre, ami bennem volt az ének szeretete iránt, erre tudott azt hiszem az én tanárnőm gimnáziumban, Asbóth Márta, nagyon-nagyon jól építkezni, amikor egy rendhagyott csokonai óra után, amin én énekeltem a Óti Hajnak Riadó Leányát, utána vetődött fel benne a kérdés, hogy lenne kedvem olyan dalokat énekelni, amelyek nincsenek benne az énekkönyvbe, kicsit másabbak. És akkor én rögtön gondolkozás nélkül rávágtam, hogy nagyon szívesen tanulnék és énekelni. És gyakorlatilag itt kezdődtek azok a csodák, amik a tanulószobán, a könyvtárban Márta nénivel eltöltött gyönyörű szép idők voltak, és ő készített fel különböző megyei, aztán országos diákversenyekre, és ő készített fel 68-ban a televíziós Ki mit tudra, sőt ugyanabban az évben volt a Nyílik a Rózsa című nóta népdalverseny, ahol már csak egyedül a döntőben én énekeltem népdalt, és még nagy része volt a röplipáva felkészítésében is, de ahhoz már hozzájárult Törzsök Béla bácsi és a Soproni óvónő képzőintézetből, tehát azt hiszem, hogy én szerencsésnek mondhatom magam, hogy abban a korban és ő velük találkoztam. Tehát persze gondolom nem véletlen, van, aki ezt irányítja. Mikor elkezdtem énekelni, én igazából nem tudtam, hogy mit szeretnék vele, én csak azt tudtam, hogy nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretem a népdalokat, és hogy ezzel mit tudok én nyújtani, vagy mit tudok adni az embereknek, ez 17-18 évesen úgy igazán még nem is igen gondolja át az ember, és ez később alakul ki és fejlődik. Ehhez gyakorlatilag, hogy én valamit ezzel kezdeni tudjak, azt tudtam, hogy Budapestre kell jönnöm. Édesanyám nem akarta, édesapám meg azt mondta, hogy hát menjen el, aztán meglátjuk, hogy miért neveltünk. Hogyha megállja a helyét, akkor büszkék leszünk rá, ha nem, akkor is nyitva van az ajtó, és akkor is visszajöhet, ha nem sikerül. Úgyhogy gyakorlatilag én, amikor eljöttem, én tudtam, hogy nekem nagyon-nagyon bizonyítanom kell az édesapám miatt is. Én nem hozhatom rá azt a szégyent, hogy feladom és megijedek a feladatoktól. Én tudtam, hogy neki kell helytállnom, hogy neki kell bizonyítanom, és azt hiszem, hogy így is volt, és erre nagyon büszke volt. Voltak tényleg az életemben az első két évben Budapesten, ahol annyira egyedül voltam, senki nélkül, mindenki nélkül, se egy barát, sem egy ismerős, akkor néha előfordult bennem éjszakánként, hogy bezárom ezt a részét az életemnek, és hazamegyek, és elkezdek dolgozni óvónőként, de akkor mindig édesapám jutott eszembe, úgyhogy aztán nagyon örülök, hogy ő adott nekem mindig erőt, akár látatlanul is, hogy ne adjam fel.
Édesanyám, édes teje, de keserű más kenyere, ki nem hiszi, porogálja az Isten segíje rája.
A népdaloktól hogyan vezetett az út a népmesékig?
Nagyon egyszerű. Én mindig is népdalénekesnek tartom magam, tehát az van a szívemben a legelső helyen, de nagyon-nagyon kicsivel van csak mögötte a magyar népmese, és ez érdekes volt, mert én amikor elkezdtem 70-ben Erdélybe járni, akkor a gyűjtés az úgy van, hogy az ember, ha ismerősökhöz megy, tudja már, hogy kihez megy, legalábbis ha több időre megy, egy pillanat alatt összegyűlnek a rokonok, összegyűlnek a szomszédok, és akkor hol ez mond valamit, hogy na még azt a verszakot énekeld, azt nem énekelted, vagy azt még nem is énekelted, énekeld el azt is, vagy ha ő tudja, akkor ő elénekeli, és akkor így kialakulnak a dalok, és akkor egyszer csak elfogy az ének. És akkor elkezdődnek főleg a férfiaknál fantasztikus, kiszínezett katonatörténetek. A férfiak életében a katonaság mindig nagyon nagy élmény, akár így, akár úgy, akár negatív, akár pozitív értelemben, és előjöttek a férfiaknál a katonatörténetek. Akkor az asszonyoknál a boszorkányos történetek, hogy ki a boszorkány a faluban, miért. És akkor egyszer csak megindul a mese, hogy hol nem volt, tudjátok, volt. És akkor én mindig, amikor elindult a mese és az ének beszélzett, mindig kikapcsoltam a magnót. És akkor én is hol kacagtam, hol könnyeztem a meséken, úgy, ahogy kell, és nem vettem fel őket. Aztán egyszer csak úgy gondoltam, hogy nem kapcsolom ki a magnót. És ez így történt Magyari Piszta bácsinál Magyarózdon, Marosvásárhely mellett, és az ő meséi voltak azok, amelyek elindítottak a felé, hogy de hát ezek is olyan kis gyöngyszemek, amiket olyan jó lenne megmutatni. És először a gyerekműsoraimon. A gyerekműsor egy ilyen 40-45 perc, és úgy 20 perc körül úgy elindult a zsizsegés, a mocorgás, a sutyorgás, és akkor bedobtam egy messzét. Tudjátok, egyszer volt, hol nem volt, és valami csoda történt, angyal szállt le, mert kikerekedtek a szemek, csend lett, és mindenki bukott előre a széken, szinte úgy hallgatta a mesét, és akkor úgy gondoltam, hogy ennek azért van valami varázsereje ennek a mesének, és aztán elkezdtem a műsoraimon rendszeresen mesélni, tudatosan gyűjteni, és amikor újra mentem énekeket gyűjteni, akkor már mindig rákérdeztem mesékre is, és elkezdtem felnőtteknek is mesélni. És a felnőtteknél ugyanez a helyzet gyakorlatilag, mint a gyerekeknél, ott is csoda történik, és ugyanolyan szívesen és örömmel hallgatják ők is a nekik való meséket, mint ahogy a gyerekek is a nekik valókat.
Népdaloknak, népmeséknek, népszokásoknak nagyon erős közösség megtartó ereje van, de mire tanítanak még emellett?
Magyari Pista bácsi szokta volt mondani egyik-másik mesét, mikor elkezdte Nailonka, most mondok egy tammesét. És tényleg tammese volt, mert akinek van füle a hallásra, az hallja, hogy mi ezeknek a meséknek a tanúsága. Azt hiszem, hogy emberségre, szeretetre, jóságra, hitre, a soha fel nem adásra, ezerszer próbálkozásra, a sárkány legyőzésére. Mert akárhogyan is nézzük, én azt hiszem, hogy az a sárkány, az bennünk van. Hogy tudjuk mi azt legyőzni magunkban, hogy tudunk ellenállni az olyan kísértéseknek, amelyek naponta körbevesznek bennünket, és hogy tudjuk ezeket legyőzni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok mindenre. És azt hiszem, hogy pontosan ez a legfontosabb, amit megfogalmazott, hogy közösség megtartó erejük lehet ebben a furcsa világban, amelyiknek pontosan az a célja, hogy ezeket a közösségeket megszüntesse. Mert a közösségek adnak egy nemzetet, úgyhogy ha ez nincs, akkor a nemzet is szétolvad és elpusztul.
Akkor muszáj ezeket továbbadni.
Ez így van, és hála Isten nem csak én, hanem nagyon sok kollégám énekes és mesemondó, és aki ezzel foglalkozik, nagyon fontosnak érzi, hogy ezek egyre több helyen megszólaljanak, és én is. Ahol csak lehet, és ahova csak hívnak, megyek, és mesélek, énekelek, és beszélek hitről, hazáról, szülőföldről, anyanyelvről, azokról a dolgokról, amelyek számomra is nagyon fontosak.
Ezek a gyűjtések úgy hallom, hogy nagyon nagy élmények lehettek önnek. Csak Erdélyben járt?
Ó, nem. Nem, én nagyon sokat jártam felvidéken, Ág Tibor felvidéki népzenegyűjtő útmutatásai alapján és vele is. Szerencsém volt, többször is elkísérhettem. Nagyon sokszor jártam délvidéken. Pontosan akkor, amikor éppen az első jugoszláv délvidéki háború volt, amikor a repülők ott repdeztek a fejünk fölött, én akkor mentem délvidékre, úgyhogy sokfelé jártam. Volt alkalmam a kétszer Kárpátalján is, de hát a legtöbbet Erdélyben. Most augusztusban jöttem az a 41. utamról, úgyhogy igazából azért a legtöbbet mégiscsak ott. Moldvában is jártam, ugyan nem sokat, háromszor, de Erdélyben nagyon-nagyon sokat.
Mindig új, mindig más, amikor megy?
Persze, hát minden út más, még hogyha útba is ejtem azokat a barátaimat, akik évtizedek óta a barátaim, de azért mindig kapok valami plusz. Azt nem mondanám már, hogy teljesen új dalokat sikerül, de gyönyörű variációkat, dallam és szövegvariációkat, olyan szép szövegeket őrizgetnek az emberek a lelkükben, és még ugyanahoz az emberhez is, ha visszamegyek, akkor már azzal fogad, hogy hát Ilonka, akkor nem énekeltem el az összeset, valamelyik éjszak eszembe jutott még két verszak, és akkor elmond még az előző hónapban, vagy éppen fél évben, ott jártunkkor elfelejtett népdalnak még két szövegét, két verszakát, szinte kimeríthetetlen a magyar néplélek.
Adjon az Úristen ez új esztendőbe, bort, búzát, barackot, tarkafarkú malacot, békességet, egészséget, magyarok közt egyességet. Napsugaras legyen ez az új eszendő, homlokunkra soha ne boruljon felhő. Asztalunkon kenyér, két kezünk munkája, verejtéket hullat minden darabjára.
Hogy
Hogyan vezetett az út a tanításhoz?
Mindig is izgatott ez a dolog, tehát azt mondtam magamban, amikor én elkezdtem itt az Óbudai Népzeneiskolában tanítani, hogy úgy igazából kimondottan engem nem tanított senki autodidatta módon, tehát Márta nénivel is, ő csak a szeretetét és a népdalok szeretetét plántálta belém, és így tanított nekem népdalokat, és gyakorlatilag Béla bácsi is. Amikor én elkezdtem itt tanítani, Béresz János volt akkor az igazgatónk, az ő kérésére jöttem ide, most már ez a 22. tanévem, akkor azt mondtam magamban, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy a tanítványaimat segítsem. Nem csak úgy, hogy azokat az utakat, amin ha próbálnak elindulni, és azt nem tartom jónak, nem tartom célra vezetőnek, azokra figyelmeztessem, mert én bizony néha bele-beleestem olyan hibákba, amikre nem tudtak figyelmeztetni, nem volt mögöttem olyan szakember, aki azt mondta volna, vigyázz, mert ez nem jó stílus, nem jó felemész, próbálj meg más. Úgyhogy én azt mondtam, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel, kicsi szigorúsággal, mert erről vagyok sajnos ismerős, hogy nem vagyok elég szigorú a tanítványaimhoz, de én úgy érzem, hogy nem az a fontos, hanem a szeretet. Tehát úgy próbálom irányítgatni az éneklésüket is, és a kicsi életüket is, hogyha van bennük egy kis olyan hajlam, hogy ők szeretnék megmutatni magukat, akkor ahol lehet, elviszem magammal őket műsorokra, felléptetem őket, versenyeken indítom őket, hogy érezzék ennek is a felelősségét és a súlyát. Tehát próbálom nagy-nagy szeretettel a lelküket pátyolgatni egy kicsit, és én úgy szoktam mondani, hogy én a tanítványaim lelkér vállalom is a felelősséget.
Itt nem csak népzenét tanítanak a gyerekeknek.
Tényleg nem, mert az órának egy nagy része persze természetesen az énekkel megy el, és a dal megtanulásával, illetve kicsiszolásával és a legszebb ételével, és hogy szól az a legszebben meg. De én úgy gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélni, hogy hol él az ember. Ez az egyetlen hazád van. Most itt úgy kell élned, hogy bárki, ha meghallgat téged, büszke legyen rád, hogy ő magyar, és hogy ilyen gyönyörűségei vannak, mint a magyar népdalkincs. Nagyon fontos az, hogy mi van-e mögött a dal mögött. Tehát egy ember a saját érzéseivel, jókedvével, bánatával, szomorúságával, hogy tudod te ezt a szíveden át közvetíteni és megmutatni a világnak. És a másik dolog pedig az, hogy gyönyörű népszokásaink vannak. Szoktunk beszélni egy-egy tájegységnek, ha Dunántúlról, azon belül is hányféle gyönyörű tájegység a Sárközdől kezdve, Somogyig, Bohács környéke, és Dunántúl, és Szigetköz, Rábaköz. Tehát mind-mind külön gyönyörű néprajzi tájegység. Egy pici néprajz is van benne, amiben van népviselet, népszokások. Tehát én úgy szeretném, hogy tényleg legyen egy komplex ismeretanyaguk arról a vidékről, ahonnan a dalokat éppen tanuljuk. Tehát ha van rá lehetőség, akkor elhozunk énekeseket Erdélyből is. Itt ülnek együtt a lányokkal, és együtt szájból próbáljuk tanulni a dalokat tőle. Tehát, hogy érezzék, lássák azt az embert, akinek a felvételeit hallgatjuk, és akinek a felvételeiről tanulunk. Ez egy ilyen jó módszer, legalábbis mi úgy gondoljuk, tanárok, hogy ez egy jó út, egy jó módszer. És a másik dolog az, hogy tartozom valahová, legyen egy közösség tagja, tehát sok iskolai dologban legyen itt, legyünk együtt, és töltsük együtt szépen az ünnepeinket, az évzáróinkat, a félévi meghallgatásainkat, akkor mindig süteményt sütök, és akkor a vizsga után mindig leülünk, mert van úgy, hogy nem találkoznak. Ha nem ugyanazon a napon jönnek, akkor nem nagyon találkoznak egymással, ismerjék meg egymást, tudjanak egymásról, hallják egymást, hogy ki hogyan énekel és mit énekel. Ez egy ilyen kis sziget Budapesten, ahova nagyon jó bejönni, mert nagyszerű kollégáim vannak, és nem csak szakmailag nagyon jók, hanem emberileg is nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
Három élet van a sásnak, szebb szeretőm van, mint másnak. Bár csak olyan szípne volna, nem néznének annyian rája. Az itt nyíl, itt serges mala, bánata törölnek azon. Nékem is van egy bánatom, oda viszem s lejáratom.
Nem csak iskolai keretek között tanít, táborok, és hát a rádió.
35 éve csináltam az első népzenei táboromat, Azóta minden nyáron 5-6 táborom van, minden nyáron kevesebbet szeretnék, de mindig több van egyel-eggyel. Most éppen tavaly egy erdeivel bővült az 5 táborom, most már 6. volt Lázárfalván, amit csináltam a lázárfalvi gyerekeknek. A tábor az megint csak egy olyan szívencücke dolog. Azt tudom, hogy nagyon sokan mennek úgy el egy-egy táborból, hogy oda jönnek hozzám, és nem népdal éneklésre jelentkeztek, de általában minden tábor úgy indul, hogy reggel van egy óra népdal tanulás, népdal éneklés. És vannak, akik különböző foglalkozásokra jelentkeztek, és nagyon sokan mennek el úgy, hogy Ilona, neked köszönhetjük, hogy szeretjük a népdalokat, hogy egyáltalán odafigyelünk rá. Nagyon jó érzés, amikor így megérinti az embereket a népdal valahogy rajtam keresztül egy picit. A rádió egy másfajta műfaj, az sajnos május 1-ével megszűnt. 10 évig ment egy Énekeljünk Együtt című műsorom, amit nagyon szerettem, és az itt működő Vikár Béla népdalköröm segített a népdaltanulásban. És akkor 12 évig ment a Fúvom az énekem, ami sajnos mondom most május 1-ével megszűnt. Én nagyon szerettem ezt a műsort, és amerre járok az országba, és visszajelzéseket kapok, nagyon sokan szerették. Ez ugye 4 perc volt az egész, egy dal és egy pár gondolat a dalhoz, vagy a dalhoz kapcsolódóan arról az emberről, akiről gyűjtöttem, de én úgy érzem, hogy sok mindent el tudtam mondani azokról az értékekről, amelyek mentén én is próbálok élni, meg amiket én is kaptam emberektől, szeretetben és sok minden másban, emberségben. Tehát ezeket próbáltam én a dalhoz kapcsolódóan elmondani, és nagyon sokan szerették, én nagyon sajnálom. De hát azt mondtam, amikor kiderült, hogy nem lesz tovább, hogy biztos, hogy van valami másik terve az Úristennek velem. Úgyhogy várom. Várom.
Ahogyan önnel beszélgetek, ahányszor ide belépek az Óbudai Népzeniskolába, mindig az az érzésem, hogy a népi kultúrának még a mai napig is helye van a mindennapi életünkben, fontos szerepe van.
Az kellene, hogy legyen, és az kellene, hogy irányt adjon, és kapaszkodó legyen. Valakivel beszélgettünk arról, hogy jön ez a furcsa, igazából nem ismert globalizációnak nevezett valami szürkeség, aminek egyáltalán nem célja az, hogy egy nemzet megtartsa a hagyományait, az identitását, hanem úgy ránk telepszik egy ilyen semmit mondó szürke dolog. Én azt hiszem, hogy pontosan ez a népi kultúra, az a dalaink, a táncaink, a viseletünk, a cserépkorsóink, a szőtteseink azok, amelyek a színünket, az arcunk színét megadják ehhez, és ha nem hagyjuk, hogy mi is ebben a szürke masszában feloldódjunk, akkor pontosan ebbe kéne megkapaszkodnunk, hogy az arcunkat, a színünket, azt ne veszítsük el, és ne adjuk fel, mert azt mondtam én is, hogy lehet ez elé odállni, ez elé a szürkeség elé, kitárt mellekkel, hogy itt van, és magad alá gyűrhetsz, de fölé is lehet emelkedni azzal a színnel, amit hozunk ezer esztendőn keresztül, az, amit hozott ez a nép. Csak gondoljunk bele, a nyelvünkön kívül a népi kultúránk volt az, ami megtartott bennünket magyarnak. És Kallós Zoltán mondta egyszer azt, hogy addig él a magyar nép, amíg magyarul énekel és magyarul táncol. Mi ebben hiszünk, és ha ehhez egy icipicit hozzá tudunk tenni itt az iskolába, akkor én azt hiszem, hogy nem dolgoztunk és nem is éltünk hiába.
Hagyományok éltetői című műsorunk mai adásában Budai Ilona népdalénekessel, az Óbudai Népzeneiskola tanárával beszélgettünk. Technikai munkatársunk Biksa Levente és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm a figyelmüket, Gyarmati Dórát hallották.